műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországon teljességgel elképzelhetetlenek a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban látott Izrael ellenes antiszemita jelenetek. Hazánkban abszolút biztosított a zsidó közösség számára a békés együttélés lehetősége. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte, miután izraeli kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter szerint ez Európában annak az abszolút felelőtlen migrációs politikának a következménye, amelynek keretében a hangos kisebbség gyakran már felül tudja írni a halk többség akaratát. Egyúttal súlyos aggodalmát fejezte ki a nemzetközi szervezetekben tapasztalható egyre erősebb Izrael ellenesség miatt. Arról is beszámolt, az emberiség jelenleg a veszélyek korát éli, a világ legalább 30 pontján zajlik fegyveres konfliktus, és ezek között az ukrajnai háború és a gázai válság a legsúlyosabb. Aláhúzta, előbbi itt van a szomszédban, s bár földrajzilag messzebb van, Magyarországnak mégis van közvetlen érintettsége, ugyanis sok magyar származású ember él Izraelben, és közülük többeket is túlszülejtettek tavaly októberben a Hamász terroristái. A NATO főtitkár szerint a szövetségnek láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját az ellenfelei részéről megnyilvánuló jelenlegi fenyegetések közepette. Jens Stoltenberg a The Daily Telegraph című brit konzervatív napilapnak adott interjúban elmondta, konzultációk zajlanak a tagországok körében olyan rakéták készenlétbe állításáról, amelyek jelenleg tárolókban vannak. Szerinte a cél a nukleáris fegyverektől mentes világ, de amíg ilyen fegyverek léteznek, a NATO is nukleáris szövetség marad. Veszélyes lenne ugyanis egy olyan világ, amelyben Oroszországnak, Kínának és Észak-Koreának vannak nukleáris fegyverei, a NATO-nak viszont nincsenek, fejtette ki. Mivel Magyarország nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, a béke érdekében készen áll a közvetítésre, mondta a hétvégén a külgazdaság és külügyminiszter a svájci békekonferencián. Szijjártó Péter beszélt arról, az Ukrajnával szomszédos országként hazánk szembesült a háború humanitárius következményeivel, több mint 1.300.000 menekült érkezett. Ukrajna területi épségének kell alapját képeznie bármilyen béke megállapodásnak, áll a svájci békekonferencia záró közleményében. A nyilatkozatot a résztvevő 93 országból 81 írt alá, valamint az Európai Unió. A legfontosabb kimaradók között szerepel a Vatikán. Donald Trump kijelentette, véget vet annak, hogy az Egyesült Államok finanszírozza Ukrajna háborúját. A republikánus amerikai elnök jelölt a világgazdaság beszámolója szerint egy detroiti kampánygyűlésen bírálta az amerikai segélyeket. Az ukrán-magyar határszakaszon 7697-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 7283-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 55 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint igazságtalan, felháborító és elfogadhatatlan az Európai Unió bíróságának ítélete, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte hazánkat az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. Rétvári Bence a Kossuth Rádióban tegnap azt mondta, az összeg majdnem annyi, mint a teljes kórházi adósságállomány. Július 1-én indul az otthonfelújítási program, hosszabb futamidővel és többféle tevékenységre igényelhető támogatással, között az energiaügyi, valamint a nemzetgazdasági minisztérium az MT-vel. Akkortól lesz benyújtható tehát a kölcsönkérelem a programra az mfb.plus lakossági hálózat fiókjaiban. Az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére a kormány döntés alapján még kedvezőbb feltételekkel igényelhető visszanemtérítendő támogatás és kamatmentes kölcsön. Gyógyszertárkereső és szűrővizsgálati funkciókkal bővült az egészségablak mobil alkalmazás. Így gyorsan megtalálható a hozzánk legközelebbi nyitvatartó patika. A szűrővizsgálatok menüpontban életkor és nem alapján lehet tájékozódni a kötelező és ajánlott vizsgálatokról. Már több mint 650 ezeren regisztráltak az ingyenes gondosóra programra, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondása szerint a jelzőeszköz már 19 ezer életet mentett meg, és további 330 ezer esetben nyújtottak segítséget a diszpécserek. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet felettünk, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet kedden hajnalban 14-15, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna ének együttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajkó Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artúr színművészek, az Oktovojsz ének együttes, a Campani Canario tánc együttes és a Szavária barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamashiach messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat: Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Klész Beáta. Mikepércsen Németh Tamáskát egy éves születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti testvére Norbi, szülei, nagyszülei és az egész rokonság. Garadnán Abrakovics Lászlónak névnapja alkalmából nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván felesége, Erzsike, valamint rokonai ismerősei.
Hogyha 25-ször születnék, 25-ször belét szeretnék, hogyha úton ötször zavart el, visszatérek hozzád ezerszer.
Hogyha 25-ször nevetsz ki, 26-szor hívlak szeretni.
Nem is mondom többször, csak is 25-ször, hogy a csókod nagyon kell. Persze az is lehet, hogy aki téged szeret, az 25-öt érdemel.
Ki, 26-szor hívlak szeretni.
Nem is mondom többször, csak is 25-ször, hogy a csókod nagyon kell. Persze az is lehet, hogy aki téged szeret, az 25-öt érdemel.
Egy kedves hallgatónk kérte Nyírábrányból Kovács Kati Mama Leone című dalát. Hallgassa szeretettel!
Mama Leone,
Nyíradonyban Pál Kálmáné Erzsikének jó egészséget kíván szomszédasszonya Zsuzsika, fogadja szeretettel Hollós Ilona Megáll az idő című dalát.
Azelőtt percek jöttek, percek múltak, órák és napok egymásra hultak. Tova repültek hónapok, évek, míg egyszer meg nem láttalak téged. Azóta mindig megáll az idő. Az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy és én vagyok, hallgatsz és hallgatok, szerelmes szó sem csendül, megáll az idő, ha rád talál. Az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy és én vagyok, hallgatsz és hallgatok, szerelmes szó sem csendül már.
Bognár Gézát névnapi alkalmából sok szeretettel köszönti felesége és két lánya. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Kökény Attila Így köszönöm című dala szól az ünnepeltnek.
Nagyon más az a perc, mi rólunk szól, ha a színpadon fenn állunk érzésszől. Egy hangból nagyon mély az a csend, mi bennünk él még, mikor újra kezdünk minden dalt. Körbe zár és messze száll a szívek titkos ablakán, de tudnod kell, miért jó. Mert én így köszönöm, hogy te minden fontos pillanatban bánatom s örömöm, velem érdem együtt, a gyermekek tudnák, mi csak álmot szőt. Köszönöm, mit kaptam. mikor égre festve ránk köszönt egy új tájról, ahol már nekünk nem kell vastag térkép, az iránytünk jó úton el. Egymás nélkül mit sem ér, mit szívem lassan mind elér, de tudnod kell, miért jó. Mert én így köszönöm, hogy de minden fontos pillanatban váratom sörömöm, velem érted együtt, a gyermekek tudták, mi csak álmot szőtünk. Nézd, lehet boldog így család gyermekeink, akik csillogó szemekkel látták álmunk szálogát. Értem már, a csillagok közt mégis, hogy miért jó? Gyermekek tudták, mi csak álmot szőtünk. Nézd, lehet boldog így család, láttam egy csodát, köszönöm, mit kaptam.
Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk. A mai összeállítást Turi Sarolta szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Mai adásunkban a Szent Miséről tart előadást Bognár István, az Zala megyei Gutorfölde plébánosa. Előadása azoknak szól, akik ritkán járnak templomba.
Na, szeretettel köszöntök a mai alkalommal is mindenkit. Hát a megjelent hallgatóságtól most így elnézést is kérnék, mert egy kicsit olyan téma lesz, ami nekik így majdnem, hogy rutinszerű. De talán nem lesz ártalmas ezt az egész dolgot végighallgatni, mivel ma a Szent Miséről beszélnék, és akik itt hallgatják ezt személyesen, azok rendszeres templomba járók, de nem baj, hogyha tudjuk, hogy mi is történik a Szent Misén. No, próbálom az egészet úgy bemutatni, hogy így két szemszögből, a hívek és a papnak a szemszögéből, hogy ki mit csinál, miért csinálja, hogyan csinálja. Ennek az elsődleges célja az, hogy aki mondjuk nem volt még templomba, vagy valamilyen ok miatt templomba kell mennie, és kicsit szeretne tájékozódni, hogy mégis mit csinálunk mi ott a templomba, annak legyen erről valami információja. No, kezdjük akkor a hívő részéről. Ugye a hívő megérkezik, látom még valaki megérkezett, ő is hívő. Igen, agyonisten, tessék csak helyet foglalni. Tehát a hívő belép a templomba, és ennek egyik ilyen jele, hogy keresztet vet. Most a következő mozzanat az az, hogy amennyiben van a templomban valahol egy kis piros lámpácska, az azt jelenti, hogy abban a templomban oltári szentséget őriznek, tehát ezt térthajtással köszönti a hívő. Aztán ilyenkor a hívő, ugye mivel a mise kezdése előtt érkezik, amennyiben erre lehetőség van, helyet foglal a padban. No, akkor nézzük egy kicsit a pap részéről. Ugye a pap, amikor felkészült a misehez, tehát magára öltötte a misének, tehát a miseruhát, ami az aktuális liturgikus időszak színének megfelelő színű. Belép a pap, de amikor belép, akkor meghúz egy csengettyűt, tehát a csengettyűvel jelzi a pap, hogy kezdődik a mise a híveknek és a kántornak is, amire a hívek fölállnak. A pap liturgikusan köszönti a híveket, de még itt kicsit itt merevítsük ki a képet, és ugye az egész dolgot, tehát a pap bemegy az oltárig, megcsókolja az oltárt, mert az oltár jelképezi Krisztust, aki az oltár és az áldozat. És vagy átmegy a szószékhez, vagy nem megy át, elméletileg azt hiszem át kellene mennie, és ugye keresztvetéssel köszönti a híveket. Van még egy fontos dolog, ha már egy a liturgikus berendezést nézegetjük, ez a papi szék, ugye ott foglal helyet a miséző pap. Tehát köszönti a híveket, keresztvetéssel indul a mise, majd köszönti a híveket, hogy az Úr legyen veletek, és ott elked, hogy a hívek visszaköszönnek, és bűnbánatra szólít föl a pap. Ekkor a hívek állnak, és ugye elmondjuk a közös jónást, tehát ugye testvéreim, általában a picit, hogy testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult színvel vessük részt ezen a szentmisén, vagy méltóképpen, vagy mit tudom, több szövegvariáció van. És ugye a hívek elmondják ezt a közös imát, hogy gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem bűnösért. Na most ebben... Ja, igen, ez mindig összekerül. Imádkozzunk gondunk az Istenünkhöz. Jó, ez ilyen, tehát ezt nem is tudom, illetve már hányszor mondtam már, de mindig belekeveredik itt a végén. Hál' Isten, vannak kívek, úgyhogy azok súgnak mindig. Igen, tehát Urunkhoz, Istenhez, misén is súgnak, hogy belekeveredjek. Ez az úgynevezett közös gyónás, amiben nem nevezzük meg a személyes bűneinket, közösen kérünk bűnbánatot, és azt, hogy imádkozzanak értünk. Ugye a boldogságos Szűz Mária is, mindközben járunk a szentek, mindközben járóink, és az egyház minden egyes tagja is imádkozzon értem, mindenki nézze magában, hogy hányszor szoktunk imádkozni a bűnösökért, de ugye mi mindig kérjük, hogy értünk imádkozzanak, tehát ez a szentek közössége, mint a bűnbocsánatnak a módja. Na most, mint a pap ugye elmondja, hogy irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ez nem feloldozás, csak ennek az imának a befejezés a pap részéről. Majd következik az Uram irgalmaz, aminél egyházmegyék válogatja, és az aktuális megyés püspök válogatja, hogy ezt a hívek végig állják-e, vagy már itt leülnek. Az Uram irgalmaz, amikor ugye Uram irgalmaz Krisztus kegyelmez, ugye ezt ismételgetjük, a megbánt bűneink bocsánatát kérjük Istentől. Ezután, ha ünnepi mise van, főünnepi mise, vagy vasárnapi mise, akkor következik a dicsőség, amiben Isten dicsőítjük, ugye az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Most ugye ez néha nem tűnik annyira dicsőítésnek, de igazából annak kellene lennie, egy ilyen örömből fölfakadó dicsőítés, hogy ugye azért jövünk össze, hogy Isten dicsérjük. Természetesen több dallama van, jó az, hogyha ezeket a dallamokat így változtatjuk. Ha a dicsőítés után van a könyörgés, ez még elméletileg mind az ige liturgiájához tartozik, tehát elméletileg ennek a szószéknél vagy a papi széknél kellene történnie. Következik egy könyörgés, ez a misének a kezdő könyörgése, majd attól függően, hogy milyen mise, egy szentlecke vagy olvasmány, ha utána az evangélium, vagy hogyha ünnepi mise, akkor egy olvasmány is, egy szentlecke is, és az evangélium is. Ugye az olvasmány az esetek többségében az Ószövetségből van, a szentlecke az Új Szövetségből, az evangélium meg ugye a négy evangéliumok egyikéből. Most ezután, hogyha olyan a mise, akkor következik egy prédikáció. Ja, bocsánat, a híveknek a mozgását, ugye azt nem mondtam el, ami nagyon fontos. Ugye az Uram irgalmaznál vagy leülnek, vagy az Uram irgalmazt és a dicsőséget végigállják, de akkor már a könyörgést is, és a könyörgés után ülnek le a hívek az első olvasmányra. Ugye itt megint folyik egy párbeszéd, ugye szentlecke, ja, ott még nem, ugye csak amikor elolvassák, hogy olvasmány akárkinek, ez az Isten igéje, ugye erre a hívek hálaadással válsznak, hogy Istennek legyen hála. Ugyanúgy a Szentleckénél, ugye a Szentlecke XY leveléből, vagy akárhonnan, ez az Isten igéje, Istennek legyen hála. Na az evangéliumnál, az evangélium előtt van az Alleluja, ami megint csak az örvendezésről szól, és ugye ott már említettek, azt hiszem, lehet, hogy az állalújánál föl kellene állni, nem vagyok liturgikus, úgyhogy ezt ne vegye senki ilyen liturgikus tanácsnak, de amikor a pap azt mondja, hogy az Úr legyen veletek, arra már mindenképpen föl kell állni, ugye erre a hívek válaszolják és a telelked, de és akkor ugye a pap beolvas, hogy evangélium kinek a könyvéből, és akkor ugye erre a válasz az, hogy dicsőség neked Istenünk, és itt van egy következő keresztvetés, ez a hármas keresztvetés, amikor a homlokunkra, az ajkunkra és a szívünk fölé rajzolunk egy keresztecskét, ez is egy keresztvetési mód. Itt ez ugye azt jelenti, hogy ugye az eszembe vésem, az ajkammal megvalom és a szívembe fogadom, ugye mindazt, amit az evangéliumban hallunk. Az evangéliumot ugye figyelem fokozásai érdekében állva hallgatjuk végig, majd amikor ugye a pap azt mondja, hogy ezek az evangélium igéi, ugye ismét egyfajta háladás, áldunk téged Istenünk, és ugye a hívek helyet foglalnak, majd következik a prédikáció. Ugye nem minden esetben van prédikáció, de ha vasárnapi mise vagy olyan mise van, akkor annyira ünnepi, akkor prédikáció is van. Majd a prédikációt szintén az ünnep módjától függően vagy a hiszek egy zárja, vagy a hívek könyörgése következik, vagy nem következik semmi, mert ugye a hétköznapi miséken nem kötelező a hívek könyörgése, mert ugye az a sajnos az a szomorú gyakorlat, hogy a hívek könyörgése az nem a hívek könyörgése, hanem a pap könyörgése. Ha vannak hívek, akik a hívek könyörgését olvassák, akkor nem célszerű elhagyni, de ha ilyen hívek nincsenek, akkor nem kötelező hétköznapi szentmisén a hívek könyörgése. No, a hívek könyörgése után véget ért az ige liturgiája, és kezdődik az áldozat liturgiája, ugye ez abban nyilvánul meg, hogy a pap átmegy a szószéktől, az ige liturgiájától az áldozat liturgiájához, és ugye kezdődik a felajánlás, ahol ugye mivel a minden egyes szentmisén vacsorázunk, független attól, hogyha reggeli mise, akkor is vacsorázunk, ugyanis minden egyes szentmise az utolsó vacsorának a megjelenítése. Amikor ugye Jézus az apostolokkal az utolsó vacsorát tartotta. Utolsó vacsora volt, utolsó reggel, meg utolsó ebéd nem, tehát ezért mindig az utolsó vacsorát ünnepeljük. Ahogy az Úr Jézus Krisztus a kenyeret és a bort, mint az ő testét és a vérét az apostolokra hagyta. Tehát ez kezdődik el, ugye a kenyérnek és a bornak az előkészítés, hogy a minisztráns adja a bort és a vizet a papnak. És ugye én nagyon sokszor hallom, hogy mikor én gyerek voltam és minisztráltam, amikor a bort öntöttek, akkor a pap ugye leengedte a kelyet, hogy öntsük, még amikor a vizet, akkor fölemelte. Ez azért nem igaz, mert a bort és a vizet mindig a pap önti. Tehát ezt nem tudom, ezt így honnan vették, de ezt így nekem nagyon gyakran elmondják, hogy hát jó, mindegy. Tehát a bor és a víz beöntése majd egy ilyen felajánló imádság. Vannak a szentmisében, a római ritusban is, és a görög ritusban is olyan imák, amit a pap halkan mond. Most ugye a halkan az nem azt jelenti, hogy abszolút magában, hanem halkan, és ezek azok az imádságok, amik egy kicsit ugye az utolsó vacsora, a zsidók kovásztalan kenyerek ünnepének a vacsorája volt, és a sok minden azért visszanyúlik arra a hagyományra, ugye a misében nincs benn, de az utolsó vacsorán ugye hálaadás van a kehely meg a kenyér fölött, ugye és ugyanez történik, amikor előkészítjük a kenyeret és a bort, tehát ez a zsidó szokásokban nyúlik vissza. Amikor ez megtörtént, akkor elmondja a papa felajánló imádságot, vagy a felajánló könyörgést, majd következik a prefáció, ugye ez egy szép latin kifejezés, a prefacere, tehát egy ilyen előcselekvés, mégpedig az áldozat liturgiájának az előcselekvés, egy ilyen párbeszéddel kezdődik, hogy az Úr legyen veletek és a te lelkeddel, emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos, ugye ez a hívek és a pap közötti párbeszéd, és akkor a pap bővebben kifejti, jobb esetben énekelve, kevésbé jó esetben mondva, hogy miért méltó és igazságos Isten dicsőíteni, és ugye ez a prefáció, ami a szent vaggyal ér véget, amikor ugye Istent szentnek énekeljük meg, mint ahogyan az angyalok az égben, ugye Istennek a szentségét hirdetik folyamatosan. Aztán ugye a szent vagy után következik a vacsora elbeszélése. Nos, itt már azért a hívek, amikor a pap ezt a kézmozdulatot mutatja, ami gyakorlatilag ugye az epiklézis, a léleklehívás, ugye egy galambocskát szimbolizál, ezt már mondtam az előző részekben is, akkor ugye onnantól kezdve imádjuk mi Jézust, aki jelen van a kenyér és a bor színében, tehát letértelnek a hívek. Ezt a minisztránsok csengővel jelzik, ugye régen latinul ment a mise, meg nagy templomok voltak, nem is látszódott a pap, nem is hallották, ugye nem volt hangosítás, és ugye egy ilyen csengő jelezte a híveknek, hogy most akkor le kell térdelni. Tehát letérdelnek a hívek, és elkezdődik az utolsó vacsorának az elbeszélése, amikor ugye a pap elmondja, hogy ugye Jézus kezébe vett a kenyeret, hogy azt mondta, hogy ez az én testem, kezébe vett a bort, ez, ez az én vérem. Ez a misében egy kicsit részletesebben ki van fejtve, itt nem is ez a lényeg, hogy elmondjak itt a felvételen egy misét, hanem megtörténik az utolsó vacsorának az elbeszélése, majd ilyen különböző imádságok, ugye az egész egyházért, az élőkért és az elhunytakért, úgy hívják ezt a részt, hogy kánon. Most több ilyen kánon van az egyházban, nagyon gyakran a kettes kánont mondják a papok, több okból is, nem csak azért, mert az a legrövidebb, hanem valahol azért az annyira szépen egyszerű, hogy nagyon közel állhat az utolsó vacsorához. Tehát ugye így zajlik az utolsó vacsorának az elbeszélése, ami a nagy doxológiával zárul. Ugye a pap fölmutatja a kenyeret és a bort, és ugye azt mondja, hogy ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké, amen. Erre a hívek válaszolják, hogy amen. Az a nagy doxológia, a nagy dicsőítés jelentett. Ez a legnagyobb dicsőítés minden egyes szentmisében, és erre ugye rá kellene kiáltani a híveknek, hogy amen, tehát egy ilyen nagy lelkesen. Közben ugye azért kihagytam dolgokat, tehát ugye amikor a pap elmondja a kenyér fölött az átváltoztatás szövegét, hogy ez az én testem, ugye akkor fölmutatja, ekkor megint csöngetnek. Ezt ugye nem azért mutatjuk föl, hogy a hívek bebújjanak ilyenkor a pad alá, gyakori, hogy ilyenkor így még jobban elbújnak, mintha valamivel jezgetnénk őket. Ugyanez történik a kehely felmutatásánál is. A pap az áldozat bemutató, és be kell mutatnia, hogy ő most ezt az áldozatot bemutatja, tehát nem mehet ez így stikába, hanem sőt, nem is a pap mutatja be az áldozatot, hanem a pap a hívekkel együtt, és ugye ezt jól láthatóan, amit ugye a pap feláldoz, azt mutatni kell a híveknek, tehát ezért van a kenyér és a kehelynek a felmutatása a szentmisében. Jaj, bocsánat, kicsit visszaugrottam, ugye, tehát van a nagy doxológia, és ugye utána következik a szentmisének az a része, amit úgy hívnak, hogy kommunió. Ugye a kommunió az egyesülést, közösséget jelent, amikor a hívek a szent áldozáshoz járulnak, ugye ezt a mi atyánk vezeti be, ugye azért, mert ugye hitben megvalljuk, hogy a mi atyánk az közös, aztán ugye azért is, mert fontos része a kiengesztelődés, tehát nem vehetjük úgy az Úr Jézus Krisztus testét sem úgy, hogy halálos bűnünk van, hogy semmiképp, súlyossal sem nagyon tanácsos, de nem csak, hogy bűnösen nem áldozhatunk, hanem testvéreink iránti haraggal a szívünkben sem. És ugye ennek az úgynevezett békeszertartása, megnyilatkozás, hogy amikor a papa mi atyánk elmondása után felszólítja a híveket, hogy köszöntsétek egymást a béke jelével. Na most itt régen ebből ilyen elkezdődött egy nagy buli, ugye mindenki akivel ért kezet fogott, de nem kell törekedni arra, hogy körbe szaladjuk a templomot. Tehát ugye ez, ami szintén történik a szentmisén, tehát ez a kibékülés, ugye a mi atyánkot azt ugye elfejtettem a mozgásokra visszatérve felállva mondjuk, ugye a pap mindig úgy vezeti be a mi atyánkot, hogy üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint. Így imádkozunk, ennek több bevezetési módja van, ugye Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek kegyelmától, ezért merünk így imádkozni, vagy még egy csomó minden más, és akkor ugye ezzel vezeti be a mi atyánkot, akkor állnak fel a hívek, és a mi atyánk végén van ez a békülés, amikor ugye kezet fogunk egymással. Majd következik az Agnus Dei, vagyis az Isten báránya, amikor előtte a pap az oltárnál ugye megtöri a kenyeret, és van az úgynevezett imixió, ilyen érdekes kifejezéseket tanulunk, még hívek is. Ugye a következő dolog történik, hogy a pap nem csak megtöri félbe az ostját, hanem letör egy kis darabot belőle, és ezt a kis darabot belejti a kehelybe. Ugye ez az áldozatnak az egyesítése, vagy az áldozatban a test és a vér külön válik, mint hogy Jézus kereszt áldozatában, de ebben egy ilyen áldozati mozzanat jelenik meg, hogy ezt újra ugye egyesítjük. tehát ez megtörtént, majd ugye az Isten báránya után a pap még egyszer a már megtört ostját felmutatja, utalva Krisztus keresztáldozatára, aki megtöretett a kereszten, ugye íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív, azt az Jézus, az Isten báránya. Hát igazából most, tehát ez a szöveg így van, de hogyha úgy értjük, hogy boldogok vagytok, mert meghív benneteket asztalához Jézus, az Isten báránya, az jobb, mert utána a híveknek van egy ilyen válasza, ami néha egy kicsit úgy tűnik, mintha Jézust akarnák lebeszélni a szentáldozásról, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a lelkem. Ez egy idézet az evangéliumból, amikor ugye Jézust egy nem zsidó ember hívta, hogy gyógyítsa meg a beteg gyermekét, és akkor mondta Jézus, hogy jó, megyek. És az ember meg azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak szólj egy szót, és akkor rendben van minden. És Jézus is elcsodálkozott, hogy mekkora hit van ebbe az emberbe, tehát ez is egy hitvallás. Nem Jézust beszéljük le arról, hogy nem is kell nekünk áldozni, csak valamit mondjál, és akkor rendben lesz a lelkünk, hanem igenis, hogy kell áldoznunk, azért, mert nagyon megsértődne itt bárki is, én szerintem nem csak itt, hanem bárhol, ha valakit meghívunk vacsorára, ezt a vacsora meghívást elfogadja, kínáljuk étel, és mondja, hogy köszöni, nem akar most enni, ő csak beszélgetni jött. Tehát ez egy sértés a meghívottnak. Most nem azt jelenti, hogy Isten megsértődik, hanem minek megyünk el vacsorázni, nem akarunk vacsorázni. Most ugye más kérdés az, hogyha valaki el van tiltva az eukarisztikus közösségből, mert mondjuk rendezetlen kapcsolatban, én ezt most nem részletezném, hogy mit jelent, nem az, hogy egyedülálló, hanem rendezetlen kapcsolatban él, vagy bármi más egyéb miatt halálos vagy súlyos bűne van. De azt meg nem érdemes dédelgetni a lelkünkben, mert azzal sokat ártunk magunkat. A bocsánatos bűnnel meg lehet áldozni. Sajnos volt egy olyan, vagy van is egy olyan elképzelés, hogy csak tiszta lélekkel lehet áldozni. Most ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogyha én valakit a gyóntató székből kilépve áldoztatok, meg sem áldozik tiszta lélekkel, ez egyik probléma. A másik meg, hogy ott van benne a lelki gőg, hogy én most tiszta vagyok, és megérdemlem a szent áldozást. Egy nem vagy tiszta, kettő nem érdemled meg a szent áldozást. Na akkor hogyan áldozzunk? Hát nem tiszta szívvel, hanem töredelmes szívvel. Most persze a halálos bűnnel, de a halálos bűnös nem is nagyon akar áldozni, sőt, misére sem nagyon akar menni. Tehát halálos bűnnel kevés ez a töredelem, hanem ott azért a szentgyónás az nagyon nem árt. Ugye a halálos bűn az, amikor tudtuk, hogy ezzel az Isten kapcsolatunk megszakad előtte is, közben is, meg utána is, és nem rendeztük ezt a dolgot Istennel. Tehát tudtuk, hogy amit most teszünk, az nem egy ilyen ennyebennye. Most ugye a bocsánatos bűnökkel kapcsolatban meg ugye esünk-kelünk, tehát nehéz ezt kivédeni, nem is ez a lényeg, meg Isten semmilyen, na, nézzük csak át a papírjaidat, minden rendben van. Tehát nem erről szól a szentáldozás, hanem arról, hogy szeretjük Jézust, és kapcsolatba akarunk lépni vele. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szentáldozás az így közeledjük. Na most a szentáldozásnak a módjai. Hát ugye itt mindenféle ilyen, én is találok az interneten ilyen kirohanásokat a kézbeáldozás ellen, mert hogy az mekkora istenkáromlás. Hát én nem tudom, tehát ugye az Úr Jézus is a kezébe adta az apostoloknak a kenyeret, lehet, hogy le is hullott belőle, de most tehát alapvetően az oltári szentségben minden egyes morzsájában az egész Isten jelen van, kellő tisztelettel kezeljük, de a kellő tisztelet nem jelent aggodalmaskodást. Tehát én nem fogok egy mise után ott a padlón nagyítóval keresgélni, hogy nem esett tele véletlenül egy darabka. Mert azzal, hogy Jézus kenyérű lett, azzal ezt vállalta, hogy a kenyér morzsálhat. Most más dolog az, amikor egy nagyobb darab esik le, akkor természetesen a pap fölveszi. Mert igen, de ne csúszunk, ez is az ördög lehet. Az ördögnek egy kísértés, hogy belecsúszunk egy olyanba, hogy legyünk ilyen skupulusnak hívják, hogy ilyen túlzottan aggódók. Na most a kézbeáldozásra azért szeretnék pár szót mondani. Erre a didakké tanít, az apostolok tanítása, ez egy ilyen óegyházi irodalom. Nem biztos, hogy az apostoloké, vagy közvetlen nem apostol utódok tanítása el, de így hívják a dokumentumot, hogy nagyon szépen fogalmaz, hogy tedd jobb kezedet bal kezed trónusául, és ugye így fogadd az urat, és akkor ugye ezt így teszi a pap bele az oltári szentséget, és ezt kivesszük, a jobb kezünkkel feltéve, a jobb kezesek vagyunk, és ugye úgy tesszük be a saját szánkba. Ez bizonyos esetekben előnyös. Tehát most én itt nem akarok átmenni ilyen nagyon poénosba, hogy ezeket az eseteket elemezzem, de bizonyos esetben célszerű kézbeáldozni. Ellenben a kézbeáldozásnak a pap előtt kell megtörténnie. Ugye logikusnak tűnne, hogy én megkaptam az ostját, tehát hogy gyorsabban menjen az áldoztatás, mert hát sokan állnak mögöttem, én nem félre lépek, hanem oldalra lépek, és addig ott imádkozva én ezt magamhoz veszem, és addig tud haladni a sor, ez tévedés. Tehát ott a pap előtt kell, mert a pap nem csak kiosztója, hanem őrzője az oltári szentségnek, és ez nem egy gyerekje, tehát ez nem arra van, hogy akkor azt akkor most eltegyük, betegyük a kis imakönyvünkbe, vagy ide-oda, amoda. Ha most itt nem akarok belemenni, de voltak, hallottam szörnyű dolgokat, most a szörnyű dolgon nem ilyen az, hogy jönnek a sátánisták oltári szentséget lopni, de állítólag ilyen is volt, hanem hogy mit tudom én, tehát valami beteg jószágot akartak vele gyógyítani, tehát nem erre való. Nem. Tehát az oltári szentség az emberek üdvözítésére adta az Isten, és ugye azt azért, hogy ott a szent misében, tehát Jézus sem azt mondta az apostoloknak, hogy tegyetek ebből zsebre valamennyit, mert ez én testem, és majd gondoljátok, hogy hanem ott akkor ott történik, vagy most ez megint olyan, mint amikor én elmegyek egy vacsorára, ott ugyan nem eszek, de azért ott egy kis szatyorból csomagol. Tehát nem, most nem tudom már máshogy elmondani, nem arra való a szent áldozás. Hát ugye most olyan dolgok jönnek, amik nem nagyon vannak, pedig jó lenne, ha lennének. Ugye a szentáldozás után, ugye amíg történik a szentáldozás, a megfelelő liturgikus időszakban ezt ugye ének kíséri, mert ugye ez is egy vonulás, és minden vonulást ének kísér. Ugye nem mondtam el a vonulásokat azért nem, mert ugye ezt egy falusi templomban, ami hál' Istennek nem túl nagy, mármint olyan értem, hogy nem kell túl sokat költeni a fenntartására, de azért kényelmesen elférnek benne a hívek. Tehát ott nem látunk ilyen vonulásokat, hogy a minisztránsok vonulnának az áldozati adományokkal, vagy hogy a pap hosszasan vonulna a szószékhez, vagy a pap hosszasan vonul az oltári szentségért a tabernákhoz vissza. Tehát ezek ilyen vonulások, de máshol vannak, és ezeket általában énekekkel kísérik. Tehát ugye a szentáldozás során ugye van ez a vonulás, ugye hívek vonulnak a szentáldozáshoz, majd ugye a helyükre vonulnak. De most ami ilyenkor nem szokott lenni, de jó lenne, ha lenne, az a szent csend. Tehát amikor van egy kis időnk arra, hogy elmélyedjünk Jézusnak a jelenlétében. Tehát ez idő alatt a pap eltisztítja a miséző eszközöket, tehát előírás az, hogy el kell mosni a kelyhet. Az nem előírás, hogy vízzel-e vagy borral. Tehát nem hibázik a minisztráns, hogyha akkor a kelyhe elmosás, akkor a bort önti bele, vagy mind a kettőt van, a papok ezt kérik. Tehát alapvetően a víz is bőven elég hozzá. Ugye itt az, hogy az oltári szentség iránti tiszteletből, ugye Jézusnak a kenyér és a bor színében való megjelenése iránti tiszteletből, ugye a maradékokat eltüntetjük, tehát hogyha amikor pap megtörte a nagyostját és morzsa hullott a paténára, ugye az a kör alakú tálca, ami fölött a kenyeret megtöri, vagy kiitta a kelyhet, és ugye maradt még benne pár csepp a szent vérből, tehát akkor ezeket, most bocsánat a kifejezésre, de ez a kifejezésre konzumálja a pap, magához veszi el, fogyasztja őket, ugye a konzum materializmus, a fogyasztói materializmus. Na, tehát ez a neve ennek. No, és akkor ugye a kehelynek az összepakolása következik. Na most ez alatt is általában ugye úgy gondolják a kántorok, hogy ezt is kísérni kell. Nem kell, de nem baj, hát ha megszokták, akkor mindegy. Hát ez alatt az idő alatt lehetne egy szent csend. No, ezután, amikor ez megtörtént, ugye van, ahol ugye a pap leül a papi székre, és majd utána föláll, hogyha annyi ideje van még, és következik az áró könyörgés, amikor ugye a pap a szentmisének a kegyelmeiért a hívekkel együtt hálát ad, és ezt a hálaadást egy könyörgésbe foglalja össze, majd a szentmisének az elbocsátása következik, ugye itt újból ugye az Úr legyen veletek, ugye erre megint felállnak a hívek, válaszolják egy ésőt elkeddel, ugye ad egy áldást a pap, ami adott esetben lehet a liturgikus időszaknak megfelelő, vagy ünnepélyesebb áldás, ha valami nagyobb ünnep van, és ugye akkor mondja a pap, hogy ugye a szentmise véget ért, menjetek békével, küldetésetek van, menjetek békével. Ugye ez a küldetésetek van, ez azt jelenti, hogy latinul úgy hangzik, hogy ite missa est. Tehát innen van a mise kifejezésünk, hogy missziótok van, küldetésetek van. Tehát a mise szó az így ebből ilyen küldetést jelent. Tehát így néz ki egy szentmise, majd ugye a szentmise végén a hívek távoznak. Tehát ez történik a Szentmisében, természetesen sokkal hosszabban, sokkal részletesebben. Lehetne erről beszélni, de nem is ez a célom, hanem úgy nagyjából tisztában legyünk azzal, hogy akik még ezzel kapcsolatban nem rendelkeznek információkkal, vagy nem szokták meg azt, hogy Szentmisére járnak, hogy mi és miért történik a Szentmisében, és hogy mit is ünneplünk ott, és hogyan tart az ünneplés, így még inkább be tudjon kapcsolódni az illető. Most nem ajánlám a senkinek se, hogy aki így ismerkedik a hittel, és bemegy egy templomba, és mondjuk még nincs megkeresztelve, vagy lehet, hogy meg volt valamikor gyerekkorában keresztelve, aztán véget ért a dolog, hogy szentáldozáshoz járuljon. Ugye a misén részt lehet venni akkor is, hogyha az illető nem olyan buzgó hívő, vagy most találkozik először a kereszténységgel. Ebben az esetben lehet, hogy célszerű eleinte kicsit hátrébb helyet foglalni, és követni azoknak a mozdulatait, akik már benn vannak a templomban. Mindenkit szeretettel várnak, senkit nem fognak kinézni, azért, mert eljött Szentmisére, és még nem tudja, hogy mi hogyan van. Alapvetően ugye még egy ilyen dolog, hogyha ha valaki nem hívőként vesz részt a Szentmisén valamilyen okból kifolyólag, sok ilyen ok lehet, nem feltétlen azért, mert valami közeli hozzátartozó gyászol, sem keresztet nem kell vetnie, sem le nem kell térdelnie, mert hiszen ez nem következik belőle, de azt gondolom, hogy a felállások és a leülések azok nem jelentenek senkinek sem terhet. Ezeket mindenképpen célszerű neki is a többiekkel együtt véghez vinni, és hát ugye persze az imádságokat sem kell mondani. Vannak nagyon jó kiadványok, ilyen imádságos könyvek, ahol szépen végig van az egész szertartás vezetve, tehát az ember könnyenben be tud kapcsolódni, énekes könyvek, és ugye az éneklésbe is ezekkel könnyenben be lehet kapcsolódni. Most így röviden ennyit gondoltam a Szentmiséről. Nem az volt ennek az előadásnak a célja, hogy a teljes mélységét feltárjam, hanem csak egy ilyen rövid ismertetőt mondjak arról, hogy mi is a Szentmise. Köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor arra kérem, hogyha ezt valaki a Facebookon látta, hogy egy szívecskével jelezze, hogy tetszett neki, ezzel több emberhez el fog jutni a spontán módon, egyébként pedig bátran osszuk meg, vagy ajánljuk ismerőseink figyelmében, ezzel ebbe a misszióba, amiért ez a videó létrejön, belekapcsolódunk. Köszönöm a figyelmet!
A Szentmiséről Bognár István gutorföldi plébános gondolatait hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95.